Könyörögjünk, kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűnheinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Jézusunk,
lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbejárására, adj nekünk, api és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, api és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát,
és ő méhében fogadál Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen,
önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Úr által.
Kedves hallgatóink, rorátét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A technikai közvetítést Somogyi Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
7 óra.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Bombatalálat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Vörös Győző ókorkutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását.
A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Ferenc pápa lelkipásztori levelet írt azoknak a nikaraguai híveknek, akik a szeplőtelen fogantatás kilencedet ünneplik. Arra buzdítja őket, hogy a kihívások ellenére is szilárdan bízzanak Istenben. Ferenc pápa december 2-án kelt levelében kifejezi lelki közelségét és szolidaritását Nikaragua népével. Arra bátorítja őket, hogy a nemzet előtt álló számos kihívás ellenére soha ne veszítsék el az Istenbe vetett hitüket. Ne feledkezzünk meg az Úr szerető gondviseléséről, amely elkísér minket és az egyetlen biztos vezetőnk, hangsúlyozza a pápa. Arra kéri a nikaraguai híveket, hogy ragaszkodjanak Istenbe vetett gyermeki bizalmukhoz és az egyházhoz való hűségükhöz, amelyeket két nagy jelzőfénynek nevez, amelyek megvilágítják a létezést. A pápa levele egy olyan időszakban érkezik, amikor Nikaraguában sokan bizonytalanságot, nehézségeket és társadalmi politikai válságot élnek meg. Ezek sújtják az egyházat, amelyek számos vallási szervezet és egyesület bezárásához, valamint számos pap és püspök kiutasításához és letartóztatásához vezettek. A nikaraguai katolikusok lelki erejét kiemelve, amely Mária iránti tiszteletükben gyökerezik, a pápa felhívta a figyelmet a szeplőtelen fogantatás napjaiban zajló kilenced ünneplésére, amely szerinte különleges helyet foglal el a nikaraguai kultúrában és hitben. Arra a hálára és szeretetre utalva, amelyet a nikaraguaiak Szűz Mária iránt éreznek, aki az anyai oltalom állandó forrása számukra, a pápa megállapította. Mindig is megtapasztaltátok anyai oltalmát minden szükségletetekben, és nagyon szép és gazdag lelkiséggel fejeztétek ki hálátokat. Miközben az egyház a 2025-ös szent évre készül, Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe szolgáljon az erő és a megújulás forrásaként. Remélem, hogy ez az ünnepség megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van a nehézségekben és a bizonytalanságban, írja levelében Ferenc pápa. arra kéri őket, továbbra is tartsák fenn a hagyományát, hogy Istenre hagyatkoznak az Isten az első imával, és emlékezteti őket az ima, különösen a rózsafüzér erejére, mint a lelki reflexió és az Istennel való kapcsolat eszközére. Mennyi kegyelmet kapunk a rózsafűzér által, ez egy erős ima, hangsúlyozza a pápa. Arra hívja a híveket, hogy elmélkedjenek Jézus és Szűz Mária titkairól, miközben Istenre bízzák örömeiket és küzdelmeiket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásáért könyörög, és a remény üzenetét ajánlja fel a nikaraguaiaknak. Az Isten anya nem szűnik meg közbenjárni értetek, és kérjük Jézust, hogy mindig tartson benneteket a tenyerén, fogalmaz a pápa. Levele tartalmaz egy imát is, amelyet a 2025-ös szent évre írt. Ebben a békéért fohászkodik az Úrhoz, és azért, hogy gyújtsa fel bennünk a remény zarándokaiban a vágyat a mennyei kegyelmekre. Bombatalálat érte a szentföldi ferences diákszállót a szíriai Aleppóban. Miközben Szíriában újra fellángol a konfliktus, Aleppóban a szentföldi ferences diákszálló megsérült egy bombatámadásban. A szentföldi kusztos növekvő feszültségről és félelemről számol be a polgári lakosság körében. A szíriai Aleppó városában a szentföldi diákszálló ferences komplexumát súlyosan megrongálta egy orosz támadás december 1-én. A szentföldi ferences kusztódia megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A diákszálló a kolostor belső részén található, közel a templomhoz, ahol a tervek szerint szentmisét mutattak volna be azon az estén. A szentföldi kusztos Francesco Paton atya nyilatkozatában megerősítette, hogy hála Istennek nincsenek áldozatok vagy sérültek, csak az épület rongálódott meg. Beszámolt arról, hogy minden szerzetes és plébánia tag jól van, és a ferences kúria folyamatos kapcsolatban áll velük. A kusztos kifejtette, hogy a közösség növekvő feszültséget és félelmet érez az aleppói polgári lakosság körében a folyamatban lévő konfrontáció előre nem látható fejleményei miatt. Paton atya arra buzdított minden keresztényt a Szentföldön és minden egyházat, hogy imádkozzanak a békéért Szíriában, amelyet már hosszú évek óta tartó háború és erőszak gyötör.
Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori heródesi Makareusz vár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudományi és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját Rómában november 29-én pénteken este. Most hallgassák meg a díszelőadás másnapján vele készített interjúnkat.
Immár sokadik alkalommal, de mégis ugyanilyen szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki ez alkalommal egy díszelőadást tartott Rómában, mégpedig a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását, ezt a híres Lectio Magistralis tartotta meg a Pápai Kancelléria épületében november 29-én délután 5 órakor. Hogyan ért, kedves Győző, ez a felkérés? Mert azért egy egészen különleges, tekintve a magának az intézménynek a zárt jellegét.
Köszöntöm a hallgatóságot és a főtisztelendő szerkesztőatyát is. Természetesen nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy nekem egyszerű magyar ókorkutatóként, aki a Közel-Keleten dolgozom 30 éve, és a Szentföldön most már 16. éve, valamilyen módon egy hazatérést is jelent, hiszen római katolikus vagyok, tehát hogyha Rómában a saját katolikus közösségemnek az okorkutatói kíváncsiak a munkámra, nagyon nagy örömmel jövök el közéjük, tehát nem csak megtiszteltetés volt, hanem otthon éreztem magamat. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga az akadémiai esemény is egy vallási élmény volt, hiszen 4 órakor kezdődött egy halotti misével, ahol az akadémia elmúlt 400 évének tagjaiért közösen könyörögtünk egy halotti mise formájában, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországba. A mostani tagok, hogy így mondjam, egy marginális kisebbségét jelentik csak a közösségnek, az élők, akik itt vannak a földön, és egy ilyen 400 éves intézmény 400 éves közössége a hitünk szerint egy sok-sok generáción átívelő ókorkutatói közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy együtt imádkozhattam az elhunyt tagokért, és hogy együtt lehettem a még élőkkel.
Ráadásul ugyanabban a teremben lenni, és ott előadást tartani, ahol téged pár éve Ravasi bíboros a pápai aranyéremmel tüntetett ki. Igen, arról akkor szépen beszámoltunk, most arra kérdeznék rá, mi volt az előadásod, angol nyelvű előadásodnak a témája, amit a gyönyörű szép vetített képekkel kísértél.
A Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy szekuláris intézmény kutatócsoportját vezetem a Szentföldön. Azonban ez nem változtat azon a körülményen, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem kettős identitással római katolikus hívő is. Tehát számomra ez a csodálatos akadémiai munka, amelyet akadémikusként, illetőleg a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem kutató professzoraként végzek, ez egyben egy zarándoklat is. Tehát a római hívek számára, vagy a római akadémikusok számára furcsa módon, amikor elmondtam nekik, hogy egy 20 éves keretszerződéssel dolgozom az Amani királyi udvar részéről, tehát 2009-től 2029-ig, akkor döbbenten kérdezték, hogy hogy lehet egy ilyen hosszú tudományos projektbe belevágni. És akkor mondhattam, hogy ez nem egy tudományos projekt csupán, ez egy zarándoklat, amely zarándoklatra eljött velem a feleségem és a fiunk, akkor még csak 5 éves volt, és az ásatások 5. évében, ahol megszülethetett a kislányom. Tehát egy családi zarándoklattá vált, nem csupán tudományos munkáról van szó, hogy így mondjam, az a kevésbé lényeges. Sokkal jelentősebb ennek az egész élménynek a spiritualitása, hogy az ember ott lehet a Szentföldön, ott élhetek Jeruzsálemben a családommal, és abban a jó érzésben lehetek, hogy egy hiteles evangéliumi szent hely feltárásán fáradozhatok.
Ebben a díszelőadásodban igazából Makerusz várának a feltárásáról beszéltél, azt mutattad be.
Igen, ezért fogalmazok így, hogy egy zarándoklatnak a beszámolója volt. Ugyanis ez a makiruszi történeti régészeti föltárás egy vitathatatlan tudományos munka, amire Magyarországon a díjtörténetinek legfiatalabbjaként Széchenyi díjat is kaphattam, de ez nem számít. Ami számít, az az, hogy ez egy evangéliumi szent hely, amely számunkra hiteles Biblia világfeltárást jelent. Az ottani feltárások eredményeként elkészült építészeti rekonstrukciók valódi hiteles bibliai illusztrációkká váltak. Ezek az evangéliumi helyszínek a történelemben valósan láthatóak, meglátogathatóak és megtapinthatóak. Tehát, hogy így mondjam, a hitetlen Tamás keresztények jöhetnek Csőstől, megcsodálhatják azokat a tereket, ahol keresztelő Szent Jánosnak a passióját, az ő káváriáját az evangéliumok tanúsága szerint megismerhetjük.
A makiruszi ásatások után a kutatómunkádat Jeruzsálemben, illetve a környékén folytatod, méghozzá egészen különleges módszerek segítségével. Erről is szeretnék hallani röviden.
Természetesen a makiruszi munkát továbbra is folytatjuk, csak a családdal költöztem át Ammanból Jeruzsálembe, ugyanis a fiam már a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanul. Rendkívül kiváló az egyetem, ahova díszgolyként a kiváló matematikai ismereteinek köszönhetően kerülhetett be. Na most, miután ott voltam Jeruzsálemben, a makirusznak annyira rabja vagyok, hogy megjelent egy idő után az óvárosban tanítva, ott járva, kelve, ugyanaz az élmény, mint a makiruszban ért el, hiszen a makirusz körül van egy 3,5 kilométer hosszú körgyűrű, egy olyan ostromgyűrű, amelyet Krisztus után 72-ben Lucilius Bassus parancsnoksága alatt a 10. légió, a Fretensis készített el. Ez az ostrommű, ami a zélótáknak a mencsvárát a Makiruszban körbefogta, és aztán lerombolták a várat. Jeruzsálem körül is volt, 2 évvel korábban a birodalmi trónörökös Titus herceg vezetésével egy ugyanilyen római ostrom, ezért elkezdett érdekelni nagyon ennek az ostromgyűrűnek a világa, amely körül ölelte Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet, és egy nagyon friss 2015-ös izraeli ásatás eredményeként, akik megtalálták az úgynevezett harmadik falnak egy korábban ismeretlen nyugati szakaszát, és ezt csupán tavaly ősszel publikálták, ennek hatására világossá vált, hogy Jeruzsálem Krisztus után 70-es állapota topográfiailag exakt módon felrajzolható, ráadásul kiderült az is, hogy a körfal, amiről Josephus Flavius elmondta, hogy 33 római stadion hosszúságú, az pontosan ennyi, tehát hitelesek Josephus Flavius adatai a zsidó háborúban. Ezek után, amikor újraolvastam Josephust, és ő leírja, hogy Titus főparancsnoki székhelyét körülölelő körgyűrű 39 stadion hosszúságú volt, amelybe további 13 őrhelyet építettek be, 10 római stadion hosszúsággal, ez pontosan kikalibrálható volt, és először csak egy térképen próbáltam magamnak felrajzolni, hogy ez hogy nézhetett ki, és aztán szépen tudományos módszerekkel a GIS, ugye ez a Geographical Information System, a földrajzi információs adatoknak a GPS koordinátákkal történt, tehát Global Positioning System-mel történt közös kalibrálásával fölrajzolható volt a térképre pontosan, úgyhogy, hogy így mondjam, a Makérusznak az öröksége Jeruzsálem számára is egy hatalmas örökséget hordoz, azáltal, hogy a Tituszi Jeruzsálemet körbefogó körsánc megrajzolható. Megjegyzem, ez is egy evangélium illusztráció. Mert Jézus 37 évvel korábban ezt profétálta, előre megmondta, nem múlik el ez a nemzedék, és itt kőkövön nem marad. Nem csak megjósolta Krisztus után 33-ban Jeruzsálem pusztulását, hanem szó szerint Lukácsnál az is le van írva, hogy körbe fognak venni ostromművekkel, és hogy fognak megszorítani, és végül lerombolni. Ma már ezt is tudhatjuk, hogy hol futott végig ez a körgyűrű, az ostromgyűrű, két római stádium távolságra az egykori falaktól, ami körülbelül 370 méter távolságot jelent.
Fejezzük be ezt az örándok utat Rómában, amikor az ember a Colosseum felül a Via Sacrán elindul, a Fórum Románum felé, akkor egy dombtetőn, egy diadalíven a Titus és apja Vespasianus császár tiszteletére, mert a diadalíven kell átaladnia, amelynek belső bérletén lehet látni a jeruzsálemi templomból elrabolt szent kegytárgyakat, ami nekem keresztény embernek is egy csodálatos élmény ezt látni, és megértem a zsidó hagyományt, hogy ők a szörnyű a lelki veszteség miatt ezen a kapun nem haladnak át. Te ezt, mint aki ott élsz, és jeruzsálemi lakos vagy, és aki ott dolgozol, te ezt hogyan érzékeled, ezt a máig álló római diadalív üzenetét?
Hát megmondom őszintén, megint a magyarságom felülírja ezt az élményt, ugyanis van egy olyan különleges magyar vonatkozása ennek a Tituszi diadalívnek, amiről sokan nem tudnak. Alföldi Géza, magyar klasszika filológus professzor, aki a Heidelbergi Egyetemen volt intézetigazgató, tanulmányozta a Kolosszeumban található nagy bizánci kori feliratokat. És az egyik ilyen feliraton, úgy értem bizánci korút, keletkutatóként mondom, természetesen itt korabb középkori késő antik feliratokról van szó, tehát amikor ezeket tanulmányozta, észrevette, hogy kicsi befurások vannak az egyik ilyen márvány táblának a hátsó falán. Ő volt az egyébként, aki már korábban elsőként tudta elolvasni ezeket a bronzbetűket, amelyeket becsapoltak ilyen feliratokként a korai császárkorban a márványba, ugyanis pontosan tudta rekonstruálni, hogy a lukak milyen betűknek voltak a tartó pillérei, amely kapitális betűket, bronzbetűket becsapoltak ezekbe a márványlapokba. És miután ő feloldotta ezt a tulajdonképpen rejtélyes írásemléket a bronzbetűk csapjainak az egykori lukjai segítségével, elsőként tudott elolvasni egy feliratot Vespasianus császár korából, amely a Kolosszeumban található, de hogy említettem, egy késő antik kora középkori felirat volt rajta, és ennek a hátlapjára vésték ezt rá, tehát maga a bronz felirat a másik oldalon volt. A felirat a következőről számol be. Ez egy eredeti felirata a Kolosszeumnak, alapításkori felirat volt. Vespasianus császár hadizsákmányból építette. Amikor ezt Alföldi Géza elsőként tudta elolvasni, döbbent rá a világ, hogy korabeli írott forrás bizonyítja azt, hogy valóban igaz az, amiről Josephus Flavius is ír, hogy ez a nagyon híres Kolosszeum, amelyet Vespasianus császár építetett, a jeruzsálemi templom aranyából, a Jeruzsálemről elhozott hadizsákmányból épülhetett meg. Tehát nekünk, magyaroknak, Alföldi Géza örökségeként óriási élményt jelent az, hogy tudhatjuk, hogy a Tituszi diadalíven ábrázolt aranymernóra és az az aranyasztal, amin ugye a kenyeret mutatták be a templomba, ez része volt annak a hatalmas hadizsákmánynak, amelyből később megépítette Vespasianus császár a Kolosseumot, ugye már csak a fia alatt, Titus alatt tudott megnyílni Krisztus után 79-ben, és ugye feltételezhető az is, hogy az építkezésén az a sok-sok zsidó rabszolga is részt kellett vegyen, akiket elhoztak magukkal Rómába.
Kedves őrzőm, még sokáig hallgatnának nagy örömmel, de hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, további áldott és sikeres munkát kívánok, és egyúttal örömteli adventi időszakot, és azt is kívánom, hogy ott a Szentföldön, az Úr Jézus hazájában minél előbb, nagyobb békesség legyen.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánok.
Mindenki amen, köszönöm.
Vörös Győző ókorkutatóval Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Reklám.
A Kép más decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A békére való törekvés mindig felelősség. Ha a háború borzalmaihoz hozzászokunk, ha a háború borzalmaival szemben közömbösek vagyunk, akkor az emberiség egész családja vereséget szenved. Ne fáradjunk el imádkozni az oly sokat szenvedett Ukrajnáért, és kérjük Istentől a béke ajándékát, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A vatikáni szertartásmesterek és műszaki szakértők főpróbát tartottak a Szent Péter Bazilika úgynevezett Szent Kapujánál, amelyet 10 év után először karácsonykor, a jubileumi szent év kezdetekor Ferenc pápa nyit ki, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A bazilika esti zárása után bíborosok, mérnökök és más szakértők végigjárták a Szent Kapu területét. A kapu még be van zárva, belülről be is van falazva. A kapunyitás előtti napokban lebontják a falat, amelyet a legutóbbi szent évben, 2016-ban emeltek. Bontáskor a falból előkerül majd az a kis díszláda is, amelyben többek között a kapu kulcsait őrzik. A kereszténység központi templomának számító Szent Péter Bazilika homlokzati csarnokának legszélén található a Szent Kapu. A kapu bronzborítása 1950-ben készült. Első látásra nem különbözik a többi hatalmas kaputól, csak annyiban, hogy az év minden napján zárva van. A Szent Kapu kizárólag a Szent Évben tart nyitva. Akkor haladnak át rajta a zarándokok. A Szent Év végén ismét bezárják és újra befalazzák. A Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét a Szent Év, amelyet a hagyomány szerint minden 25. esztendőben tartanak meg. Ferenc pápa december 24-én este hosszabb szertartás keretében nyitja majd meg a kaput. A nemzetközi közösségnek kötelessége lenne fellépni a közel-keleti keresztény közösségek üldöztetése ellen, ugyanis az utóbbi időben tovább romlott az érintettek helyzete Libanonban és Szíriában is, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón először a közel-keleti válság volt napirenden, ami szavai szerint indokolt, mivel a térségben olyan veszélyes helyzet alakult ki, amely nem csak Európa, hanem a világ biztonságára is súlyos hatással lehet. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az elmúlt hetek libanoni és szíriai fejleményei következtében fokozódott a keresztény közösségek szenvedése, sokaknak menekülniük kell a lakóhelyükről. Ez számunkra egy 1000 éves keresztény állam számára különös aggodalomra ad okot. Láthattuk, hogy a Libanon tért bombázások egyik következménye az volt, hogy a keresztény közösségeknek, keresztény családoknak tömegesen kellett elhagyniuk otthonaikat, közölte. Majd ezzel kapcsolatban üdvözölte a libanoni tűzszünetet, és ennek tiszteletben tartására szólított fel minden térségbeli szereplőt. Magyarország továbbra is fenntartja a libanoni keresztény közösségek támogatását, fenntartjuk a keresztény templomok felújítására, a keresztény közösségek megsegítésére és a keresztény intézmények működtetésére vonatkozó programjainkat, sorolta Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Helyenként gyenge, a kora délelőtti órákban akár vegyes halmazállapotú csapadékkal. Este felé nyugat, északnyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet. Az északiasra forduló szél napközben a Dunántúlon helyenként megélénkül, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az Egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Reklámot hallottak.
Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 4-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztő hírolvasó ma Sinkovics Andrea, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinket hallgathatják meg. Az időjárás előrejelzés után az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Ezután a nap versével jelentkezünk, melyben Ady Endre Mag hó alatt című versét Pap Zoltán előadásában hallgathatják meg. Ezt követően Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Kolping Adolfról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az őszi hajhullásról, a haj táplálásáról beszélget Őri Katalin, trihológus természetgyógyásszal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És miről árulkodnak ezek a kivett hajszálak gyakorlatilag? Mennyiségről, hogy mennyi távozik, de ugye utalt rá az imént, akár betegségre is rávilágíthatnak, vagy egy természetes őszi hajhullás következménye?
Hát a természetes őszi hajhullásnál más egy kicsit a hajszál. Tehát ezt meg tudjuk nézni kamerával, hol vékonyodik, hol milyen alakot vesz fel, mennyire törékeny a vége, mennyire sima vagy éppen nem sima a hajszálnak a szál irányszálban, esetleg nincs-e szétnyílva már a vége, hogy nagyon eltörött, vagy meg tudjuk nézni, hogy hány centinként törik lefele két, ha van akinek úgy törik a haja, hogy 4 centinként feltörik folyamatosan. Ezeket mindet meg tudjuk nézni, és akkor itt már tanácsot tudunk adni, hogy igen, talán el kellene menni egy vérvételre, megbeszélni a házi orvossal, hogy nagyon húzik a haja, mert lehet, hogy fellépett vashiány, vagy akár ugye a cink tud még nagyon hiányozni, akkor egy kicsit több folyadékbevitel, nagyon kevés vizet iszunk, most már ha alakul a dolog, de minimum másfél, közel 2 liter vizet, magát vizet kéne fogyasztani. Naponta ez azért nagyon kevés ember, aki ennyit elfogyaszt.
Ez is szoros összefüggésbe hozható a haj állagával?
Igen, tehát a hajnak szüksége van, a szervezetnek szüksége van a vízre. Itt ugye összefüggések vannak, mert én ugye a kínai gyógyászattal nagyon jóba vagyok, tehát én foglalkozom ugye a kupresszúrban, és a vese eleve, a vese működése a hajra nyílik, tehát ha ott nincs meg a megfelelő folyadék, nincs energia egyensúlyban tartva, akkor az már meglátszik a hajon. Most ilyenkor már az őszi időszakban nagyon fontos, hogy sötét színű gyümölcsök például, amíg van sötét szőlő, szilva, áfonya, ezeket napi szinten két naponta a szervezet számára megadni nagyon-nagyon sokat segít a vérkeringésen keresztül a hajtáplálásában. Tehát oda kell figyelni, hogy valami új gyógyszert nem kapott-e, kicserélték a vérgyomásmér csökkentőt, bármit. Az is okozhat például ilyet, hogy megundul egy ilyen hajhullás. Tehát ezek nagyon összetett dolgok. És ilyenkor már nehéz, hogy egyedül tudjon boldogulni vele, akinek ennyire hullik.
Igen, mindenképpen segítségre van szüksége. Gondolom, hogy a legkülönbözőbb korosztály keresi meg önt a problémájával, mert ugye ismeretségi vagy éppen családi körömben is a legfiatalabbtól a 18 éves gyönyörű hajkoronával rendelkező fiatal lánytól kezdve a már nyugdíjban lévőig mindkét oldalról van panasz a hajhullásra. De más az ok?
Mindegyiknél más az ok, hogy az őszi iskolai tanítási időszak, mikor elkezdődik, 2-3 héttel később már a diákok egy kicsit jobban stresszeltek. A stressz hatására a fagyúmirigy működése is megváltozik. A megváltozott fagyúmirigy működés, ugye, ahogy kiválasztódik ez a zsiradék a hajtőben, ez már megint fokozni tudja a hajhullást, tehát meg kell keresni nekünk is, amikor vizsgálat van, a kiinduló okat, hogy mi az, ami igazán ezt elindította, és azt kell segítenünk helyre jönni, hozni, és hát ebben hála szerencsére nagyon-nagyon sok segítség van. Ma már rengeteget fejlődött a trihológia, sok olyan hatóanyagot tudunk már bevinni a szervezetbe, ami segít ezt a folyamatot visszafordítani.
Maga a vizsgálati módszer is sokat változott, meg az az igazság, hogy jó néhány 10 évvel ezelőtt mi igazán nem is nagyon beszéltünk hajápolásról, hajgyógyászatról, ugye?
Hát neki, igen, a trihológia most érte el azt a fokát, azt a szintet itthon Magyarországon is, hogy egyre többet beszélnek róla, egyre nagyobb szükség van rá. Hát én több mint 25 éve foglalkozom a hajakkal, és hát tudom, hogy mennyire kevesen, mennyire kevés, a tudásunk is sokkal kevesebb volt. Ma már ugye hozzáférünk nagyon sok olyan tudáshoz, ami nem volt meg régebben, akár a gyógynövények tekintetében, akár a felszívódás tekintetében, és ez nagyon sokat segít most már.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az őszi hajhullásról, a haj táplálásáról beszélgetett Őri Katalin, trihológus természetgyógyásszal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig hírek következnek az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban az Útinform adatai alapján. Az M0-as autóút keleti szektorán, Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az 51-es és az 50-es kilométer között zajvédő falat javítanak. Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé a 193-as jelű rétalja pihenőt lezárták. Ugyancsak az M3-as autópályán Nagykálló és Ófehértó között aszfaltoznak. A Budapest felé vezető oldalt a 237-es és 247-es kilométer között lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 244-es jelű mohos pihenő sem használható a főváros irányában. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében a Tornyos-Németi határ felé a 39-es és a 46-os kilométer közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Üllőn a 26-os kilométernél kábeleket szerelnek. Útszűkület és sebességkorlátozás lassítja az autózást. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Karcak közelében a 160-as és a 162-es kilométer között burkolatfelújítási munkákat végeznek. Munkaidőben csak a félútpálya járható, a forgalmat jelzőrök irányítják. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél közműhibát javítanak. A Szarvaskő felé tartókat a belső sávba terelik. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban, az útinform.hu adatai alapján. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, helyenként gyenge, a kora délutáni órákban akár vegyes halmazállapotú csapadékkal. Este felé nyugat-észak-nyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet. Az északiasra forduló szél napközben a Dunántúlon helyenként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Csütörtökön nyugat felől tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Több napsütésre a Dunántúlon van kilátás, keletebbre maradnak egész nap borult, párás területek. Helyenként szitálás, gyenge vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet -3 és +3, a maximum 1 és 7 fok között várható. Pénteken reggelre átmenetileg több helyen képződhet köd, majd nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely lassan kelet felé tevődik. Inkább csak rövid időre süthet ki a nap. A nap első felében néha gyenge vegyes halmazállapotú csapadék nem zárható ki. Délutántól aztán észak-nyugat felől csapadéksáv érkezik, amelyből főként eső várható, de az északi tájakon havas eső, valamint elsősorban a magasabban fekvő helyeken havazás is előfordulhat. Sokfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, a minimum -5 és +2, a csúcshőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg szakadozik, csökken, majd a nap második felében nyugat felől ismételten erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként előfordulhat gyenge vegyes csapadék. Sokfelé megélénkül a nyugati, északnyugati, később pedig a déli szél. A hajnali -5 és +3 fokról 2 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen valószínű eső, helyenként havas eső, havazás is lehet. A délkeleti szelet sokfelé élénk lökések kísérik. A hajnali -3 és +4 fokról 1 és 10 fok közé melegszik fel a levegő. Északon, északnyugaton lesz a hidegebb idő. Hideg jellegű fronthatás veheti igénybe az ilyesmire különösen érzékenyek szervezetét. Náluk fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet. Az idei pollen szezon véget ért. Az elkövetkező időszakban várhatóan alacsony lesz a levegőben az allergén növények pollen koncentrációja. A parlagfű pollenje helyenként minimális mennyiségben továbbra is jelen lehet a levegőben. Az allergiás tüneteket okozó szintet azonban a következő évi szezonig már nem éri el. Esetlegesen előfordulhat még néhány szem a levegőben, a többi lágyszárú allergén, elsősorban az üröm, a pázsitfűfélék, a csalánfélék, a libatopfélék, illetve a kender virágporából. Továbbá helyenként találkozhatunk a ciprus és tiszafafélék, a hás, valamint a fenyőfélék virágporszemeivel, legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan jellemzően alacsony. A fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Szentek, szentéletű emberek.
A mai napon emlékezzünk meg
boldoggá avatott Kolping Adolfról, a katolikus legényegylet alapítójáról. Rajnavidéki Kerpben született 1813. december 8-án, meghalt Kölnben 1865. december 4-én. 52 éves volt. Második János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá. A proletár és iparos legények pártfogója, akiről nálunk keveset tudunk, pedig híres Kolping mozgalmára az egész világ fölfigyelt. Magyar földön és Erdélyben a német befolyástól való függetlenséget hangsúlyozva, mozgalma nem alapítója nevét viselte, hanem katolikus legényegylet volt a neve, de valójában a német Kolping mozgalom mintájára működött. Több száz épületük volt, amelyet a háború után a kommunisták elvettek. A mozgalom jelenleg a világ 38 országában működik, mintegy 1500-2000 taggal. Az 1989. év után, a változás éve után ismét újjáélett. Adolf Kolping 5 gyermekes családban született. Édesapja pásztor, kisparaszt volt, s így gyermekeinek is szakmát kellett tanulniuk. Adolf Köln egyik cipészének lett a segédje. Mestere annyira megkedvelte, és hogy kitűnő inasát elneveszítse, elhatározta, hogy a hajadon leányát neki adja feleségül. Adolf azonban papi hivatást érzett lelkében. 1837-ben, sok nehézség után a cipészinasból kispap lett, papnövendék. 8 év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Kezdetben Elbertfeldi káplán, majd kölni segédlelkész, ahol aztán a haláláig dolgozott. Itt ismerte meg a munkásság nyomorúságos helyzetét. Ekkor estek szét a nagymúltú híres széhek. Ez azt mondta maga után, hogy megszámlálhatatlan sok iparos legény került egyik napról a másikra az utcára. Így váltak aztán városi csavargókká, munkanélküli proletárokká. Akkoriban nem alaptalanul írta meg Marx Károly híres könyvét, a tőkét, hogy kialakítsa ennek nyomán a későbbi materialista szociális elméletet. Ezzel egy időben az isteni gondviselés az egyháznak és a világnak Kolping atyát adta, aki ellentétben a hazug marxi ígéretekkel, Istennel és a Szent Hit megtartásával katolikus mozgalmat hozott létre, ugyanennek a jelenségnek a leküzdésére. Élesen elítélte azokat a szónokokat felekezeti különbségtétel nélkül, akik a fennálló társadalmi állapotokat Isten akaratának hirdették, azt jogosnak tartották, és a munkásoknak olcsó túlvilági végazt ígérgettek. Kolping atya nem csak szépeket prédikált, hanem azonnal cselekedett is, ahogyan már lehetett, és felettesei engedték. Nem csak hirdette, hogy fel kell karolni a fiatalságot és a munkásokat, akiknek nincs megélhetésük, hanem valóra is váltotta azt, munkát adott a kezükbe. Elve ez volt, csak ha jó szakember vagy a munkádban, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő a világpiacon. Ugyanakkor minden munkásnak, jó családapának, jó állampolgárnak is kell lennie. És Isten nélkül nem lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a földön. Ezeket hirdette szentbeszédeiben, írásaiban, szemben a marxista, üres és utopisztikus mesékkel. Életcélja az volt, hogy az európai forradalmakkal terhes társadalmat egy belülről fakadó mozgalommal újítsa meg. Rendíthetetlenül hitte, hogy ezt úgy éri el, az egyes emberek maguk változnak meg, és lesznek Isten szerető, embertársaikat megbecsülő, szorgalmas és képzett szakemberek. Akkor hasznosak lesznek, és képesek arra, hogy maguk is részt vegyenek egy jobb társadalmi élet kialakításában. Kár, hogy a kelet-európai bolsevisták Leninnel az élen nem az ő elgondolása után indultak, hanem egyedül Marx után. Teljesen másképpen alakult volna Európa és a világ sorsa. Mint pedagógus nagy súlyt fektetett az erkölcsi nevelésre is, amelynek alapja az elkötelezettség, az egyenesség, az őszinteség, az életvidámság és az istenfélelem. Ezek nélkül ma sem lehet emberhez méltó élet, család és társadalom. Kolpénk atya boldoggávatása egybesett a marxista ideológia összeomlásával Európában. Ezt nem csak szimbolikusnak, hanem az isteni gondviselés bölcs figyelmeztetésének is vehetjük, hiszen mozgalmának óriási szerepe volt abban, hogy a mai Németországban fellendült a gazdasági élet és megerősödött. Sírját Kölnben, a minoriták templomában 1980. november 15-én fölkereste II. János Pál pápa, és ezt mondta: azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neki és annak a nemzetközi Kolpénk mozgalomnak, amely az idők következményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy hozzájáruljon az igazságos szociális kérdés megoldásához. Különös öröm tölt el, hogy mindenütt sok fiatal csatlakozik alapításukhoz, és általa olyanná formálódnak, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek. Ilyen vonzó példaképekre van ma szüksége az egyháznak, mint amilyen Adolf Kolpénk volt. Fiatalok, iparkodjatok megismerni a Kolpénk mozgalmat, és aszerint is éljetek. Élesztek értékes emberek, édesapák, édesanyák, így lesztek a magyar társadalomnak is igazi építői a harmadik évezredben. Kolpénk Adolf az iparos legények égi pártfogója.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.